a körülmények fenti elbeszélését, ahogyan Anna Katalin a stigmákat megkapta, az írnok egy különös eseménynek köszönheti. 1819. december 15-én ugyanis Anna Katalinnak aprólékos látomása volt mindarról, ami eddig vele történt, de úgy, hogy azt hitte, minden egy másik apácával történik, aki tőle nem messze lakik, és nagy részvéttel, együttérzéssel és alázattal mondott el minden körülményt, anélkül, hogy tudta volna, hogy róla van szó. Nagyon megrendítő volt hallgatni a beszédét. Többé nem panaszkodhatom, mert láttam ennek a szegény apácának a szenvedését, a szívét szúrós töviskoszorú vette körül, oly csendesen viselte, és még mosolygott is. Szégyenkeznem kell amiatt, hogy panaszkodom, ő sokkal nagyobb terhet visel, mint én. És így tovább. Ezekből az öntörténetekből, amelyeket egybehangzóan többször is megismételt, és később saját történeteként ismerte el, derültek ki stigmatizációjának körülményei, melyeket csak így lehetett ilyen részletességgel megismerni. Mert ő maga alázatból ezekről az eseményekről soha nem beszélt. És amikor lelki felsőbbsége kérdezte, hogy honnan ezek a sebek, legfőjebb annyit mondott, remélem, hogy Istentől származnak. Most nyílik lehetőség arra, hogy általánosságban szóljunk a stigmatizációról. Az ismerté vált jámbor személyek száma, akik a katolikus egyházban Assisi Szent Ferenc óta a szemlélődő Jézus szerelemnek, teológusok által vulnus divinumnak, isteni sebnek, vagy plaga amoris viva-nak, a szeretet eleven sebének nevezett fokát, mint a Jézussal együtt szenvedés legnagyobb bélyegét megkapták, egyáltalán nem kevés. Legalább 50-et ismerünk közülük, akikről majd másutt lesz szó. Az utolsó szentélyavatott stigmatizált Giuliani Veronika kapucinus apáca, aki 1727-ben Città di Castellóban született, 1831. május 26-án avatták szenté. 1810-ben Kölnben a Schmitz kiadónál megjelent életrajza képet ad az ilyen személyek állapotáról, sok tekintetben a mi Anna Katalinunkról is. Az ismertebb Veronika előtt is stigmatizáltak a domonkos apáca Sanolt Kolumba Bambergben. Meghalt 1787-ben, és Lorger Magdaléna Hadamárban, meghalt 1806-ban, a kapucínus Serra Rosa Ozieriben, Szardínia szigetén, aki 1801. május 8-án kapta a stigmákat. Ehhez a körhöz tartozik a Wollerau-i származású Josefa Kümi is, Svájcban, Wesen am Wallensee kolostorában, aki 1815-ben még élt. Amióta Anna Katalin nem tudott járni, és fekvőbeteg lett, táplálék nélküli élete is elkezdődött. Hamarosan csak némi borral vegyített vizet, aztán csak vizet, és kevés megy vagy szilva levet tudott magához venni. Minden más, bármilyen összetételű táplálékot, a legkisebb mennyiségben is, kihányt. A táplálkozás képtelenség. Vagyis az a képesség, hogy hosszú időn át csak vizen él valaki, tudós orvosok előtt nem ismeretlen különös betegség. És megfontolt teológusoknak az a véleménye, hogy szemlélődő aszkéták, nevezetesen extatikusok és stigmatizáltak között gyakran előfordulnak olyanok, akik hosszú időn át az oltári szentségen kívül más táplálékot nem vettek magukhoz. Sokak közül flüei Szent Miklóst, sídámi Szent Lidvinát, szienai Szent Katalint, folinyói Szent Angélát és a mennybe menetelről nevezett Ludovika nővért említjük. Mindezeket a jelenségeket Anna Katalinnal kapcsolatban 1813. február 25-éig a legszűkebb környezet titokban tartotta, ekkor azonban a beteg egykori nővértársának véletlen elszólásából ismerté vált, és március végén már az egész város róla beszélt. Március 23-án a helység orvosa megvizsgálta, és minden várakozás ellenére meggyőződött az igazságról. Jegyzőkönyvet vett fel, és Anna Katalin orvosa és barátja maradt egészen a haláláig. Március 28-án a lelki felsőbbség Münsterből küldött hozzá egy kutatóbizottságot. A beteg elnyerte felsőbbségének jó indulatát, és Istenben boldogult Overberg plébános barátságát, aki ettől kezdve évente több napra meglátogatta, lelki tanácsadója és vigasztalója maradt. E bizottság orvos tagja, von Druffel főtanácsos, amennyire tudjuk, pozitív véleményét később sem vonta vissza. A Salzburgi Orvosi Labban 1814-ben a betegnél mutatkozó minden jelenségről orvosi szempontból kimerítő beszámolót tett közzé, amelyre itt hivatkozunk. 1813. április 4-én a francia rendőrbiztos Garnier jött hozzá Münsterből, megfigyelte, jelentést tett, és kioktatta, hogy ne profétáljon, politikai dolgokról ne beszéljen. 1826-ban még nagy tisztelettel beszélt róla Párizsban. 1813. július 22-én Overberg plébános úr Stolberg gróffal és családjával jött Anna Katalinhoz Münsterből. Két napig maradtak. Stolberg egy nyomtatásban többször megjelent levélben tanúsította a beteggel kapcsolatos jelenségek igazságát S. grófnőnek, és Anna Katalin e grófnő iránti szívélyes tiszteletét. A gróf Anna Katalin barátja maradt egészen a haláláig, családja pedig mindvégig imáiba ajánlotta magát. 1813. szeptember 9-én Overberg plébános úr a jámbor és művelt Gallicin hercegnővel látogatott el Anna Katalinhoz. 11-éig maradtak, és szemtanúi lettek sebei számos vérzésének. Ez a kiváló asszony megismételte látogatását, és miután meghalt, a leánya, Szalm hercegnő és családja állandó imaszövetségben maradt Anna Katalinnal. ugyanígy más nemes családok, továbbá minden rendű és rangú, vigaszkeresők épültek a betegágyánál. 1813. október 23-án egy másik, kertre néző lakásba költöztették. Csiga lépcsőn kellett fölmenni hozzá, és a szegény apáca napról napra keservesebb helyzetbe került. A jelek, amelyeket Isten akaratából viselt, számára haláláig elmondhatatlan szenvedések forrásaivá váltak. Anélkül, hogy ő maga gondolt volna rá, hogy ezek a sebek élete legszentebb óráinak milyen eltörölhetetlen kegyelmi bizonyságai. Önmaga megalázására úgy tekintette őket, mint a bűneiért rárótt súlyos keresztet. Testének gyöngeségében kellett hirdetnie a megfeszített Krisztust. Nehéz hivatás volt, hogy mindenki számára rejtély, a legtöbbnek gyanús személy, sokaknak féltő tisztelet tárgya legyen anélkül, hogy türelmetlenségre, haragra vagy büszkeségre ragadtatná magát. Bármennyire szeretett volna elzárkózni a világ elől, az engedelmesség hamarosan rákényszerítette, hogy megszámlálhatatlan kíváncsi személy számára a legkülönbözőbb megítélések tárgya legyen. Miközben a legkeményebb kínokat szenvedte, bizonyos értelemben még az önrendelkezés jogát is elveszítette. Szenvedéséből semmi előnye, csak hátránya származott, és a lelke a nyugalom és összeszedettség hiánya miatt tárgy lett, amelyről mindenki azt gondolta, hogy joga van vizsgálni és ítélni felőle. Az arcátlanság odáig ment, hogy egy testes idegen, aki a csiga lépcsőn csak nehezen tudott fölmenni, amiatt panaszkodott, hogy ezt a személyt, akinek az országúton kellene feküdnie, ilyen kényelmetlenül magas helyen tartják. A hasonlóan megjelöltek régebben mindenkitől elzárva állták ki az egyházi felsőbbség vizsgálatait, és szent falak védelmében teljesítették nehéz feladatukat. A mi szegény barátnőnk pedig a kolostori közösségből, melynek számára minden szintén rejtély volt, egy öntelt, felületes, hitetlen korban, a gőgös világba taszítottan, és Krisztus szenvedésének rendjelelével megjelölten kellett a prést taposó véres ruháját fényes nappal sokak szeme láttára viselnie, akik Jézus sebeit is alig, képmásának sebeit pedig még kevésbé hitték el. Így ő, aki ifjúságának sok órájában, nappal és éjszaka, a keresztúti stációk és útmenti keresztek előtt imádkozott, most maga is olyan lett, mint egy útmenti feszület, amelyet egyesek bántalmaznak, mások a bűnbánat könnyeivel köszöntenek, ismét mások a művészet vagy a tudomány tárgyának tekintik, az ártatlanok pedig virággal díszítenek. 1817-ben Jámbor öreg anyja vidékről beköltözött a szobájába, hogy nála halljon meg. Anna Katalin gyermeki szeretetét vigasztalásával és imádságaival mutatta meg, és március 13-án tiszteletre méltó, megsebzett kezével fogta le hálásan a szemeket, amelyek gyermekkorában oly hűségesen figyeltek rá, és az anyai szeretet annyi könnyét hullatták érte. A gazdag örökséggel, amelyet anyja hagyott rá, Anna Katalin haláláig gazdálkodott, és maradéktalanul ráhagyta minden barátjára, hogy örökké merítsenek belőle. Ez az örökség három mondásból állt. Uram, úgy legyen, ahogyan te akarod, és ne úgy, ahogy én. A másik, Uram, add nekem a türelmet, aztán fenyíts. És a harmadik, ha nem való a fazékba, jó lesz alája. Ennek az utóbbi mondásnak ez az értelme, ha valami nem alkalmas ételnek, még jó lehet tüzelőnek, amellyel az étel megfőzhető. Azaz, ha egy szenvedés nem üdíti fel a szívemet, ha türelemmel viselem, még növelheti a szeretet tüzét, ami egyedül teszi élvezhetővé ezt az életet. Anna Katalin ezt a mondást gyakran idézte, és közben mindig hálával gondolt anyjára. Apja már korábban meghalt.